Szia Balázs, sziasztok!
Sziasztok, szia Szilvi! Hogy vagy, mi történt veled?
Örülök a 8. adásnak, egy gyönyörű helyen vagyunk, de egy pár szó, hogy mi történt velem. Egyelőre a kávézó nyitásánál ott tartok. Arra gondoltam, hogy amíg nem nyitom meg a kávézómat, minden, ami alapvetőleg késztermék lenne és elvihető a kávézómból, azt online felviszem, és fogok létrehozni egy webshopot, és ezzel is már így elindítom a kávézómat.
Jó, ebben szívesen segítek, úgyhogy majd erről beszéljünk.
És veled, Balázs?
Hát velem se történt sok minden. Én tegnap voltam a fabrikba, ahol ugye beköltözött a Bybeans ABC, erről talán már beszéltünk. Igen. Kicsit még ott volt egy kis csetlésbotlás, hogy hogyan vásároljunk, meg hogyan számlázunk, de jó lesz az a hely, az nekem nagy öröm, hogy közelben elérhetőek lesznek nagyon jó kávék, hogy a munkahelyem közelében. Illetve még egy érdekesség, ami kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy ma voltam az eddig Tittu kafeimba, ittam egy nagyon-nagyon jó Fjord El Salvador flat white-ot, és nézegettem is, hogy esetleg ott arra venni egy ilyen kávét, és megmondom őszintén, nekem kicsit ilyen drágának tűnt a 6000 forintos 250 grammos Fjord, úgyhogy ott kicsit ott elszaladtak az árat, tehát nekem azért ez a 4-5000 volt úgy ott a lélektani szint, ez a 6000.
Nekem két gondolatom is van, egyrészt az egyik, hogy magyar kávé is van nagyon jó, tehát nem feltétlen csak a külföldi lehet szuper. A másik pedig, hogy most valószínűleg az euró árfolyam miatt egy kicsit fölmehetett az ára. Velem most szembe jött a Goat Story, az egy amerikai kávépörkölő, és szerettem volna kíváncsiságból rendelni tőlük egy kávét, és ha csak egy 200 g-os kávécsomagot rendelek, az több mint 8000 forint, mert még a szállítás, aha, $19, nem is. Aha. Tehát nem olcsó mulatság most külföldi kávét vinni, ezért kell szerintem most magyar kávét.
Igen, ez érdekes, hogy de ugye a magyarok is külföldre veszik, tehát jött az euró, hogy rakódik be, de erről lehet, hogy majd a vendégünket megkérdezzük.
Viszont azt mondtuk, hogy egy csodálatos helyszínen vagyunk, itt a budai oldalon, a Goose Pumps showroomsban, és Huszár Ádámot köszönthetjük. Szia Ádám!
Sziasztok!
Szia Ádám, örülök, hogy itt lehetünk, tényleg egy fantasztikus panorámában ülünk.
Üdvözlöm titeket, sziasztok!
Fantasztikus helyem.
Kicsit mesélsz a Goose Pumpsról? Nem sokan, vagy hát lehet, hogy már sokan ismerik, de egy kicsit még jobban.
Igen, alapvetően ugye mi még a magyar kávés piacra a széles szegmensben nem nagyon törtünk be. Célunk, hogy betörjünk. Ugye alapvetően most készült el a teljes szortimentünk, most készült el a kávénak a csomagolása, tehát idén, ez a mostot, ezt, vagy hát nem idén, mert ugye most már 2021 van, tehát 2020-ban készült el a csomagolásunk. Sajnálatos módon ugye van ez a vírus helyzet, és emiatt azért mi sem tudunk olyan mértékben terjeszkedni, ahogy ezt elterveztük, de a 2021-ben nagyon nagyok a célok, és remélhetőleg el is fogjuk ezeket a célokat érni. 20-ban sikerült, úgyhogy 21-ben reméljük ez is.
A mai beszélgetést három témakörül szervezném. Egyrészt, hogy beszéljünk a Modbárról, az se mindenki tudja, hogy feltétlenül micsoda. Aztán van saját kávétók, az is egy érdekes sztori, ott a design, az egész cégnek a design arculat.
Harmadrészt,
igen, harmadrészt szagoltam képzéssel is foglalkozni, tehát mondom, hogy elég sok mindenről kell mesélnünk, és mindjárt hadd kezdjem egy saját sztorival, hogy én honnan ismerem a Modbárt, és hol szerettem bele, hogy talán meséltem, hogy Kanadában voltunk Nászuton, egy ilyen, mint a KB nálunk mondjuk a Ferencvárosban, vagy Józsefvárosban laknál egy ilyen Airbnb-be, és lementem ott az első kávézó. Tehát reggel fölkezd jetlag, és bemegyek, kérünk egy kávét. Akkor nem is vettem észre, és így nézem, ott valami nem stimmel. Nézem jobbra-balra, hogy ebből jön ki a kávé, mi van itt, és akkor ott a hölgy nagyon kedves volt, megmutogatta, hogy a pult alá beépített berendezést, és nem éreztem meg, és utána kezdtem googlizni, hogy espresso machine, mit tudom én, special, tehát így valahogy akkor rájöttem, hogy Modbár, nem is láttam onnantól kezdve sehol, csak az első kávébár bazáron, 19-ben ti meg kint voltatok talán?
Kint, igen.
Igen, akkor 19-ben láttam, amikor kimutatok a kávébár bazáron, és tényleg azóta is beleszerettem, és árgus szemekkel követtem, hogy mi történik Modbár területén, hogy hol jelennek meg ezek a gépek, úgyhogy erről mindenképpen mesélj egy kicsit, légy hallgatóknak, hogy akkor pontosan mi az a Modbár, miért kezdtetek el vele foglalkozni, miért jó, hol találhatók ezek a gépek Budapesten, Magyarországon.
Nagyon, nagyon, nagyon szívesen mesélek a Modbárról. Alapvetően ugye mi ezt 2017-től forgalmazunk Magyarországon ezeket az eszközöket. Nekem régebben volt egy kávézom, én ott szerettem bele a Modbárba, én tök véletlenül találtam meg valahogy az interneten, keresgéltem, és ugye a Modbár a világ első undercounter espresszója, tehát a, gyakorlatilag a pult alatti, ami a vendégek számára nem lényeges, az mind a pult alatt van. Két darab, vagy két amerikai zenész tervezte, vagy álmodta meg a Modbárt. Aztán fél után egy picit elfogyott a tőke, meg a szaktudás ehhez a géphez, és akkor jött be a képbe ugye a lemárzókó.
Akkor ez egy amerikai startup projekt volt?
Ez egy amerikai startup projekt volt, csinálták, ment is Amerikába, de gyakorlatilag nem volt meg az a, az, az átütő siker, ami szerettek volna ezzel az eszközzel, és akkor jött a képbe ugye az olasz gyártó, az olasz szaktudás, ami már 100 éve ott van
meg
náluk,
a
meg a tőke, és akkor a Modbár még jobbá tették, beletettek minden olyan akkor high-end tudást, ami megvolt az olaszoknál, ezt átvette a, Modbár, és kezdték el így.
Bocsánat, nevekre. Hogy közben de itt ugye mivel nem videó vagyunk, hanem csak audio, ezért tényleg most minden hallgatót arra kérek, hogy aki nem tudja, hogy mi az a Modbár, az kicsit googlizol rá, és úgy folytassuk a beszélgetést, mert nehéz elképzelni, de tényleg egy fantasztikus
dolog. Egy ékszer, egy
igen, tehát ha beírjátok a Google-ba, hogy Modbár Espresso, aztán így végtelen sok képtalálat lesz, és megéri, sokkal jobban fogjátok érteni a beszélgetést.
Vagy a szerencsésekben már a Forminsben láthatták.
Igen, a Forminsben meg nyilván hát, a...
Még szerencsésebbek meg a Four Seasonsben. Ha már a négyeseknél maradunk, akkor okay. Ott is ugye a Four Seasonsnél a múzsában is megtekinthető, de már Szentendrén, ha már a reklám helye, akkor a Kafanában, Szentendrén, vagy a Bátori utcában van egy gyönyörű szépségszalon. Egyre szélesebb a paletta. Ugye alapvetően a Modbárnak a célja, hogy nem csak a kávézók, tehát ez egy design termék. Ebből kiindulva butik hotelek, különböző coworking irodák, ahol a design és minden fontos. Oda nagyon ajánlják a Modbárt,
vagy ahol kicsi a hely.
Vagy ahol pici a hely, a pulton, ugye arra tökéletes. És ugye a Modbár egyik nagyon nagy előnye, hogy teljesen moduláris. Tehát meg lehet azt csinálni, főleg az új változatnál, hogyha az embernek egyenlőre elég egy gőzkar, meg egy fej, de fél év múlva, egy év múlva azt látja, hogy hú, de jó lenne most bővíteni itt az espresszó készítésnek a lehetőségét, akkor utána tud vásárolni egy extra fejet, és azt ugyanúgy be tudjuk kötni a már meglévő eszközbe, úgyhogy nem kell akkor már nagyon nagy átalakítást csinálni, fúrunk 3 lyukat egy pultba, és körülbelül ez megvan egy fél óra alatt.
Igen, és ha jól láttam, akkor már ugye van eszpresszósz, fej, gőzkar, illetve filterhez is.
Így van, tehát ugye alapvetően ebből a háromból áll össze a Modbár. Kétféle eszpresszó létezik, van a Modbár EP és az AV. Az EP, hogy az inkább az önmegvalósítás, nyomásprofil, elmenthető bele 15 profil, külön a kávéként, te megálmodod, hogy ez a kávé hogy a legjobb. Még az AV az a sokszorosítás, tehát nagyon gyorsan, nagyon sok kávét ki lehet adni, ott már van beépített mérleg hozzá, és mindenféle. Itt lehet ugye megcsinálni már az AV-nál azt, hogy egy modul hajt két fejet. Az EP-nél meg úgy van, hogy ahány fej, annyi modul, plusz van ugye egy puroverettség, a puroverettségbe is be lehet állítani azt, hogy 15 profil, 15 különféle filterkávénak el lehet menteni a profilt, az automatán tudja készíteni. Lehet manuálisan is, mintha egy hattyúnyakú kiöntőt használnánk, vagy lehet úgy használni, mint egy batch brew gép, és fönt ott a fejnél van két programozható gomb, és arra mindig be lehet állítani az aktuális kávét, amit szeretnénk, vagy a kávéhoz megfelelő profilt, amit szeretnénk használni.
Akkor ez továbbra is high-tech, tehát ez azóta is.
Hát ez abszolút azt gondolom, hogy ez a high-tech kategória. Plusz ugye most jött ki 2019 évvégén jött ki a Modbárnak ugye a legújabb gőzkarja, és ez ugyanazt tudja, mint az AV fej, tehát hogy itt már egy modul tud két gőzkart használni, bár a barista múltamból kiindulva nem nagyon tudom, hogy van-e olyan hely, ahol egyszerre a két gőzkart használnák, tehát legalábbis itthon Magyarországon. Szerintem indokolatlan a két gőzkart, de hát ezt ugye a kávézó eldönti, hogy mit szeretne.
És te hol kerültél kapcsolatba a Modbárral, hogy hol láttál, hogy...
Először ugye egy nagyon unalmas, mondjuk legyen hétfő délután, böngésztem az internetet a régi kávézomba, és akkor találtam rá. 2016-ban ugye megalapítottuk a Goosebumps-ot Anitával és Bélával. Beszélgettünk, hogy, hogy na jó, és akkor most hogyan tovább, mivel kezdjünk.
Alapítottatok egy céget, de milyen célból? Hogy gépeket forgalmaztok, kávézót nyitok?
Alapvetően egy olyan célból, hogy nyissunk egy kávézót.
Aha. Azért az eredeti terv, hogy nyitok egy kávézót.
Így van. Azért is jöttek el Béláék az aktuális oktatásra, ahol mi találkoztunk.
Tehát csak a hallgatók kedvéért, tehát akkor te oktattál a Madálban, ha jól
tudom. Így van. A Madálnál oktattam, és ott találkoztam Anitával és Bélával. Uh-huh. Ők úgy jöttek el, hogy szeretnének egy képzést, mivel hogy egy kávézó a cél, hogy belelássanak egy picit, hogy hogyan kell a kávét készíteni. Picit mondjuk ez egy olyan dolog, amikor elmegy egy ember egy barista képzésre, onnantól kezdve azért nem lesz egy autóversenyző, tehát nyilván jó esetben ki tud állni az autóval egy parkolóhelyről, meg be tud állni, meg észreveszi, hogy jobbkezes az utca, de azért ahhoz, hogy egy kávézót nyiss, egy picit azért ahhoz egy kis tudás kell, szerintem kell tapasztalat, hogy benne dolgoztál, hogy azért átlásd, hogyan alakíts ki a pultot és hasonlók.
Igen, de azért ez azért egyfajta igényesség, hogy akkor veszed a fáradtságot és elmész egy négy napos tanfolyamra.
Ez így van.
Nem csak valamit ott nyitsz, aztán majd
valami kijön abban. Igen, igen. És akkor Béláék utána, miután vége lett ennek a képzésnek, akkor Béla fölhívott, hogy nem lenne kedvem velük dolgozni. Én azonnal rámondtam, hogy igen. Tehát, hogy nekem nem nagyon volt ez a kérdés. Mondtam, hogy mikor kezdjük. Akkor elmentünk, megalapítottuk a céget, és elkezdtünk üzlethelyiséget keresni. Alapvetően mi a budai oldalon gondolkodtunk, mert akkor 2016-ban a budai oldalon nem nagyon volt még specialty. Már amennyire most az, hogy specialty kávézó vagy nem specialty, ezt most megint ugye már gyakorlatilag a specialty kávézó olyan, mint a kézműves hamburgerező, mint a bio vagy a vegán. Tehát, hogy most már minden az. Tehát már minden specialty kávézó. Alapvetően azt gondolom, hogy ez nem egy probléma, csak hogy szerintem egy picit azért szabályozni kéne ezt, mert na.
Igen, erről már beszélgetünk.
De erről naphosszat lehet beszélgetni, hogyha veszünk egy drága gépet, de egyébként meg semmi másra nem áldozunk, akkor az is egy specialty, meg ha valaki nagyon-nagyon sok pénzbe tesz egy kávézóba, az is egy specialty. Na mindegy.
Azt gondoltak, hogy csináltok Budán egy specialty.
Egy Budán egy specialty kávézót. Nekem első körbe Budára a Bakcsomópont és környéke ugrott be, az egy nagyon kiaknázatlan rész volt, de nem találtam sehol egy olyan üzlethelyiséget, volt olyan, hogy egész napot sétáltam ott a környéken, nézegettem, hogy hol mennyien sétálnak, nyilván az Csörsz utca és környéke az, ugye ott van a teívó és mindenféle, az ott nagyon-nagyon dübörög, meg menő, meg hát voltunk egy ingatlanos rendezvény, ezt csak ilyen szösszenetként elmondom, és alakították ki még ott a pavilonokat, és két festő beszélgetett kint, hogy figyelj, nem tudod, hogy hol lehet itt tézaszalagot venni, és akkor az egyik srác így beleszívott a cigibe, így ránézett. Hát figyelj, ezen a környéken szerintem előbb kapsz Fáberzsé tojást, mint tézaszalagot. Úgyhogy alapvetően igen, tehát az a környék az, amire szerintem azért kávézóban lehet lőni.
Igen.
Lehet célozni, még akár ott följebb is, mert szerintem ott menni fog. De alapvetően nem találtunk ott rendes ingatlant. Akkor tovább tanakodtunk, hogy amíg nincs meg az álomingatlan, mert nem akartunk azt, hogy na most görcsösen bárhol, hanem amivel beleszeretünk, vagy megtetszik, akkor legyen az. Menet közben ugye én felvetettem a Béláéknek a modbárt, hogy tök jó lenne a kávézónkban egy modbár, és innen jött az, hogy mi egy picit tovább ütöttük a vasat, és akkor a Lamarzoppa UK-jel felvettük a kapcsolatot, mert akkor még hozzájuk tartozott a teljes európai disztribúció a Lamarzoppa UK-hez. Fölültünk a repülőre, kimentünk, megnéztük, kipróbáltuk, azt mondtuk, hogy szeretnénk venni egy gőzt.
Tehát akkor láttad élőben először?
Akkor láttam élőben először.
Azért volt egy élmény, hogy nézegettem az interneten? Vagy
igen, tehát hogy akkor nyúltam először hozzá magához a géphez. Bementem, egyébként nagyon vicces, mert...
Akkor gondolom a szerelem még kevesebb.
Hát így láttam, amikor belépsz egy ilyen terembe, és akkor hol van, ott van. Tehát és akkor így persze beszélgetünk, de ne hadd csináljam már. Tehát ugye nekem ez a gyengém, ugye említettem, hogy elég bűszaki beállítottságú is vagyok. Hogy működik, meg minden. Kimentünk, kipróbáltuk, elmentünk ott nagyon sok kávézóba, megkérdeztük a véleményeket. Körülbelül 10 kávézóból mind a 10 azt mondták, hogy nagyon szeretik, imádják, a vendégek is simogatják, tehát, és akkor azt mondtuk, hogy akkor szeretnénk vásárolni. Egy fejet és egy gőzkart vásároltunk ott.
Még nem volt hova, de...
Még nem volt hova, És akkor menet közben elkezdtünk keresgetni egy irodát és egy bemutató termet. Ugye ezt egy picit így lutri volt, mert tehát nem volt arra utalójá, hogy mi meg is fogjuk kapni ennek a forgalmazási jogát. Ugye alapvetően miért kapnánk meg? Nem volt szervizhálózatunk, ugye volt, tehát ez már akkor is a Modbar már akkor is a Lemárzokóhoz tartozott, tehát nem volt arra utaló jel, hogy erre nagy eséllyel indultunk.
Úgyhogy akkor a Lemárzokónak volt Magyarország disztribútora?
Persze, hát ugye a Gergőjék ugye már 1000 éve, tehát 15 éve Lemárzokó disztribútor, és 17-ben a World of Coffee ugye Magyarországon volt, Budapesten júniusában emlékszem, és előtte kaptuk meg a levele. Jó, ezt kicsit előre szaladtam az időbe, megjött a gép, nem jött meg a gép, bocsánat, mert fölhívtuk őket, hogy mikor jön meg a gép, mondták, hogy amikor elutaljuk a pénzt, mondtuk, hogy hát miután megrendeltük, másnap elutaltuk, jött egy válasz, hogy ja, tényleg, tehát, hogy így Lemárzokó a UK-hez azért mit tudom, 1600 gépet adnak el évente, tehát, hogy
nem tűnt fel,
hogy megérkezett Magyarországról egy kisebb összeg, és miután megérkezett, vagy hát látták azt, hogy igen, jóvá írták a számlájukra a pénzt, meg minden, igen, akkor mondták, hogy ja, hát nem küldik el a gépet, mert hogy ki kell mennünk az oktatásra. Úgyhogy én Bélával ketten fölültünk a repülőre, reggel kimentünk, egész napos képzés, szétszedtük a gépet, összeraktuk a gépet, mit hogy kell, hogy programozzuk, hogy mossuk el, miket csináltunk, este vissza a gépre, Magyarországra, és akkor utána jött meg egy 2-3 hétre körülbelül érkezett meg a Modbar. Nagyon vicces volt, mert akkor már megvolt ez az ingatlan, sikerült hozzájutnunk ehhez az ingatlanhoz.
Csak mondjuk el a hallgatóknak, hogy
a Budai László utca.
Rózsadom tövében vagyunk egy tetőtéri ingatlanban, ami full panoráma a parlamentre a Dunára.
De ugye, majd képeket és videókat megosztunk, igen, a Facebook oldalon.
Ugye alapvetően egy olyan ingatlant kerestünk a Modbarhoz, ami azért egy reprezentatív hely.
Exkluzív.
Nem hittük azt, hogy egy senkit nem akarunk nyilván itt most megbántani, de hogy egy pincébe, vagy egy peremkerületi raktárhelyiségbe mi ezt értékesíteni fogjuk tudni. Csak, ezt
tehát akkor ott kicsit ott pivoteltátok az üzleti tervet, hogy akkor kezdjük el a Modbarral foglalkozni, és akkor a kávézó az úgy kicsit ilyen
félre. Az elhalt. Aha, tehát, hogy a kávézó projekt az elhalt. Ugye alapvetően itt volt nekünk egy ingatlan, amit berendeztünk. Vásároltunk kettő oktatógépet, ugye ezt a Lemárzokótól vásároltuk, mivel hogy mindenben kompatibilis a Modbar és a Lemárzokó. Vásároltunk kettő darab gépet. Egyébként nagyon vicces volt, mert amikor megvásároltuk, akkor Attila kollégám, Ferenci Attila, akkor lett ugye 17-ben magyar bajnok. Tudta már, hogy szükségünk lesz kettő gépre, és akkor azt a gépet vásároltuk meg, amivel ő a gyakorolt, tehát ott a felkészülési időben csinálta a verseny előtt, és amin versenyzett, azt a gépet, ezt a két gépet vásároltam meg, és akkor mondtam neki, hogy akkor kedves barátom, akkor itt a baloldali gép, amivel nyertél, a jobb oldali, amivel fölkészültél, úgyhogy gyakorolhatunk tovább a világbajnokságra. És akkor, mivel adott volt az ingatlan, a gépek, akkor elkezdtünk oktatással foglalkozni. Az oktatást egy picit mi ugye megreformáltuk, tehát a saját elképzeléseink szerint. Mi nem nagyon hiszünk ebbe a 4-5 napos.
És akkor a csapat hogy nézett ki? Tehát ugye voltál te, voltak az alapítók?
Hát ugye alapvetően úgy van, hogy ugye hárman alapítottuk a Goosebumps-ot, a Tóth Anita, Csiszér Béla és én.
És ők is szakmabeliek vagy?
Hát annyira szakmabeliek, hogy ők azt a képzést.
Ők voltak az oktatáson?
Ők a képzést.
De akkor a kávés szakmai vonalat te képviselted itt?
A kávés szakmai vonalat, igen. Ugye alapvetően egy picit nehéz volt, mert amikor megjött egy Modbar, például a World of Coffee-ra teljesen más típusú Modbarokat kaptunk, mert azok már Olaszországból érkeztek, mint amit a Lemárzokó UK-től kaptunk. Teljesen mások voltak a csatlakozók, ott colosak, itt már nem colosak voltak, tehát hogy így álltunk, hogy tűha, de jó lesz ezt őket most bekötni, picit, tehát hogy ilyen 10 mm-ek, de valami nem passzolt, tehát hogy így álltam, hogy na jó, ezt most hogy fogom összerakni. Aztán sikerült összerakni.
És akkor te elkezdtél még a csapatba toborozni.
Igen, utána úgy volt, hogy ugye Attilával én már előtte is dolgoztam együtt, ő akkor gondolkodott váltáson, miután megnyerte a magyar bajnokságot, és akkor én megkerestem, hogy nem lenne kedve velünk együtt dolgozni, és mondta, hogy első körben azt mondta, hogy nem, mert mondta, hogy a barátság az többet ér. Mondom, hidd el.
Meg ez egy teljesen más típusú munka, mint hogy barisztaként dolgozom.
Meg ez egy teljesen más típusú munka, tehát alapvetően aki azt szereti, hogy minden nap kiad 200 kávét, az ne a Goosebumps-hoz jöjjön. Persze, ha a rendezvények vannak, akkor jöhet, mert akkor ott azért lehet készíteni a kávékat. De alapvetően ugye alapvetően ugye nem a fő cél nem az nálunk, hogy most nap mint nap nagyon sok kávét készítsünk, hanem egy picit máshogy üzemelünk.
Én azt gondolom, hogy ez mindenképp elmondhat, hogy egy exkluzív brand vagytok itt Magyarországon is, azt hiszem a világpiac a cél, és ez szerintem jó helyen vagytok itt Budapesten.
Igen, tehát ugye ez látszik, hogy ez nagyon, nagyon konzisztensnek tűnik nekem, hogy így a, tényleg így a minőségre, meg az exkluzivitásra építettétek az egész céget.
Hát próbál. Alapvetően ugye a nemzetközi jelenlét a célunk mindenképpen. Első körben ugye az unión belüli, és akkor utána szeretnénk a tengeren túli országokba is eljutni.
És most csak, hogy értsem, hogy hogy ti megkaptátok a magyarországi forgalmazásokat, és mehettek külföldre is, vagy nincs itt szét az EU, hogy mondjuk Németországban már nem mehettek, mert ott mondjuk a lemárcokkul.
Eladhatunk külföldre gépben. Gyakorlatilag nem adhatunk el. Ha eladunk, akkor viszont nekünk kell úgy mondani a szervizt nekünk kínálni, ezért aztán nem is erőltetjük a külföldi értékesítést. Ha van külföldről megkeresés, akkor mi az adott országba lévő disztribútorhoz átirányítjuk a vevőt, vagy hogyha esetleg a Lamarzokot vagy a Modbart keresik meg, hogy Magyarországon szeretne valaki ilyen eszközt venni, akkor ők meg ide irányítják az érdeklődőt hozzánk. Úgyhogy nincs, hála Istennek, itt azért működik ez a dolog. Persze azt nem tudjuk elkerülni, hogy szürke importból használt gépet valaki behoz. Ez gyakorlatilag ugyanolyan, mint egy használt autó, tehát kintről behozhatják.
Igen, semmi közben az Audi szalonnak, hogy valaki behoz külföldre.
Persze, tehát nekünk ezzel nincs is problémánk. Azzal nagyobb a probléma, ha nagyon-nagyon rossz minőségű használt gépeket hoz be valaki, és akkor a vele dolgozó barista azt látja, hogy hú, hát ez a Modbar, ez nem olyan jó. Holott, ha én egy ukrán trélerezőtől veszek meg egy leharcolt kis buszt, attól az még újonnan nem ilyen az az autó, tehát újonnan az kényelmes, jól megy, nincs problémája, nem esik ki az ajtó. Tehát ugyanez van, hogyha valaki egy ilyen régi csontot megvásárol, na az nyilván nem olyan lesz azért, mint egy 0 kilométeres, ezért ha látunk ilyet, azért szoktuk jelezni a barisztának, hogyha szeretne egy ténylegesen jól működő, ahol a kijelző is gombnyomásra működik, tehát hogy nincs probléma, akkor jöjjön el és próbálja ki, mert hogy azért ez más teljesen.
Ha ugye a Modbart ezt nem hamisítják, tehát nincsen kínai Modbar vagy valami?
Hát hála Istennek még nem láttunk. Ugye még a Packpress magyarországi disztribútora is vagyunk, a tömörítőgépekből azért már van egy-kettő, ami, de nem is azt mondom, hogy ilyen kínai, hanem nagy gyártók elkezdik. Hála Istennek mindegyik nagyon ronda, tehát...
És talán nem is olyan jó.
És talán nem is olyan jó, hát azt ugye nem ismertem mondani.
Igen, de mondjuk a Modbart valószínűleg elég néz, tehát elég bonyolult ahhoz, hogy...
Van más gyártó, tehát van Undercounter Espresso-ba több, tehát van koreai változata is, mikor kim voltunk Attilával Dél-Koreában, a világbajnokságon ott láttuk, kipróbáltam. Nem egy Modbarna, tehát hogy...
Viszont engedjétek meg, hogy visszakanyarodjunk egy kicsit a barista képzésre, mert szerintem onnan...
Igen, ott kanyarodtunk el, hogy az Attila barátodat, kollégádat
meggyőzted, fűztet, hogy akkor ő is jöjjön hozzá.
Igen, van, hezitált, hogy jöjjön, ne jöjjön.
Így van. Közben elkezdtünk mi írni egy tananyagot, ami jelenleg ilyen körülbelül 100 oldalnál van. Ebben azért ugye nagyon sok szakirodalmat elolvastunk, tehát mint azt gondolom a szakmában nagyon sokan, folyamatosan ugye képezzük magunkat, és alapvetően mi nem egy olyan típusú cég vagyunk, innen is jön a Coffee Lab, hogy mi nem elégszünk meg azzal, hogy most a Matt Berger ezt mondja, vagy a Scott Rao. Persze, tök jó, de mi kipróbáljuk, mert lehet, hogy ő most azt mondja, hogy ilyen beállításokkal így a legjobb, de ez egy kávé, ez egy növény, itt nincs olyan, hogy mindig ugyanaz a jó, nincs, hogy mindig ugyanaz a beállítása jó. Lehet játszani, mi nagyon sokat játszunk a kávéval, mint a pörkölésnél, mint az elkészítésnél, sokat foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. Az a célunk, hogy mindig jó minőségű kávéval dolgozzunk, akár egyébként az oktatáson is, tehát mi nem egy teljesen, tehát az általunk pörkölt kávéval tanul az ember, mintha bemenne például a Forminzbe inni egy kávét, vagy a kafonába.
És azt jól értem, hogy akkor aki szeretne barista lenni, vagy aki csak magánemberként keres meg titeket, ők is olyan minőségű tudást sajátítanak el, amit máshol nem biztos, hogy megkapnak?
Alapvetően ugye nem választjuk ezt szét, hogyha valaki barista szeretne lenni, vagy csak műkedvelő és eljön hozzánk, mind a ketten ugyanazt a képzést kapják meg.
Tehát ugye van egy csomó hely, ahol van ilyen egynapos gyorsító tanfolyam, ilyen home barista, meg vannak a komoly 4-5 naposok. Na látok, akkor csak egyfajta képzés.
Egyelőre egyfajta képzésünk van, plusz ugye a lattár, de a lattárt ott például ahhoz kötjük, hogy legyen valakinek már papírja. Uh-huh. Csak úgy, ha valakinek az édesanyja szeretne megtanulni lattártozni, és azt mondja, hogy fizettem anyát, és jöjjön el, őt nem vállaljuk el. Hát. Tehát és
van
szerintem...
Van másik hely a városban.
Van másik hely a városban, és mi nem szeretünk valótlant állítani. Tehát, hogy én azt nem fogom tudni, hívjuk Marikának, Marika nénit megtanítani úgy lattártozni, hogy soha életében nem volt pitcher a kezébe, nem használt gőzkart, nem foglalkozott soha ilyennel. Én nem tudom azt mondani, hogy 5-6 alkalommal ő fog tudni önteni egy 3 leveles szép tulipánt stabilan, mert nálunk az a legfontosabb, hogy egy stabil tudást szeretnénk megadni. Nem feltétlenül az, én nem mondom azt, hogy aki nálunk elvégez egy barista képzést, az lattárt magyar bajnok lesz. Mert nem, mert miért mondanám. De stabilan el fogja tudni készíteni a kávékat, nem fog megremegni a keze, mert különböző olyan gyakorlatokat csinálunk az oktatásokon, hogy ne legyen mindig ugyanaz az a helyzet. Följön hétfőn, dolgozik egy ilyen őrlővel, szerdán följön, dolgozik egy másik őrlővel. Tehát nem egy típusú őrlőre állítjuk rá az embert. Még az elején gondolkodtunk a pofozós őrlőn is, mert találkozhat még olyannal is. És ne az legyen, hogy én életemben ilyet nem láttam. Persze lehet ezt a high-end barisztákat képezni, de azt gondolom, hogy nem csak a specialty kávé van a világon, és nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy mindig csak egy olyan helyre fog tudni elhelyezkedni, ahol több milliós a géppark, bár tudjuk azt, hogy ha több milliós a géppark, azért sok embernek, ez se jó, az se jó, tehát vannak az örök elégedetlenek, de hát ez meg a szakma sajátossága, hogy van, akinek soha semmi nem jó, azokkal sajnos nem tudunk ugye mit kezdeni, de hogy szeretnénk egy olyan stabil tudást átadni, és ugye a lényeg, hogy nem stresszmentes, tehát ha valaki nem tanulta meg az elméletet, vagy nem tanulta meg a gyakorlatot úgy, ahogy szerintünk az megfelelő, ezt ugye nem kapja meg az oklevelet a végén.
És mikor megérkeztünk, akkor kérdeztem Ádámot, hogy most van képzésetek? És akkor mondta, hogy simán igen, és hogy nem is egy hetes, hanem 4 hetes, vagy így akár van. Egy volt, hogy több is volt.
Alapvetően ugye 6 hetes képzésként indultunk, itt a koronavírus miatt vettük vissza egy picit 4 hetesre, tehát hogy nem azt mondom, hogy nem félünk, mert nyilván mindenki tart ettől a dologtól, inkább az ügyfeleket szeretnénk, vagy hát a tanulókat szeretnénk azzal védeni, hogy nem kivettünk, átformáltuk az oktatásunkat, és olyan dolgokat nem itt az órán mondunk el, ami alapvetően egy olvasmányos rész, azt odaadjuk nekik a könyvbe.
Ez egy utassatok meg olyan 6 hetes, az nem azt jelenti, hogy 6 héten át minden nap itt ül, hanem az 6
De minden nap reggel 8-tól délután 5-ig itt ülünk. Nem, alapvetően ugye úgy van, hogy heti 2-szer találkozunk, és 4-5 órában maximalizáljuk ezeket az órákat. Az a tapasztalatunk, hogy ezek a 4-5 napos napi 8 órában végre úgy elfárad az ember, hogy már tudja, hogy mit szeretne, de nem tudja csinálni. És szerintem nagyon-nagyon sok. Plusz, ha valaki olyan jön el, hogy már dolgozik egy kávézóba, de szeretné ő továbbfejleszteni magát, akkor úgymond tudunk házi feladatot adni neki, hogy figyelj, gyakorold ezt, próbáld ki így, menj be, és csak rendezd át a pultot. Nyilván ne adhok jelleggel, hanem azért a vezetőség ezt beszélje meg, mert nem biztos, hogy mindenki hol örülnek, de hogy szoktunk azt, mert ugye mi elmondjuk azt is, hogy kell fölépíteni egy pultot, hogy a workflow az meglegyen. Dolgoztunk olyan helyen, ahol többet szaladgáltunk egy espresszó elkészítésnél, mintha lementünk volna egy konditerembe, mert itt adták a papírt, aztán elszaladtál balra az őrlőhöz.
A tej hátad mögött.
A tej hátad mögött, az őrlő elfordítva, tehát hogy jó, nem mindenhol lehet azért megoldani azokat a dolgokat, hogy minden a legtökéletesebb legyen. De itt az oktatáson például ezt is elmondjuk, hogy egy kávézót hogy építs föl.
Az első rész végéhez értünk, mivel nagyon sok témát érintettünk, ezért a következő résszel jövő héten érkezünk. Sziasztok!